Következő műsorunkban Rónaszéki János atya beszélgetését hallhatják Marton Zsolt Váci megyés püspök atyával. A beszélgetés témája Család a modern világban. A beszélgetés a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este is itt a Café Francescóban is mindazokat, akik az online térben csatlakoznak be ebbe a mai podcast adásunkba. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Marton Zsolt Váci püspök atyát, egy nagy tapssal köszöntsük itt Budapesten. Az elmúlt napoknak az eseményei az itt a Café Francescóban mindenképpen említésre méltóak, hiszen Ferenc pápa hazaköltözött a mennyei atyához, és meg is volt Rómában a temetése. Voltál-e ki most Rómában, vagy itt a temetés kapcsán? Volt-e bármi kapcsolatod ezzel a kinti eseménnyel? Illetve maga Ferenc pápa, az ő személyisége, az a számodra mit jelentett?
Gondviselésszerű volt a múlt hét, hiszen húsvét után én kimentem Rómába. Ugye én fokoláros pap voltam, vagy önkéntes pap voltam, fokolár lelkiséghez tartozód, és most is, mint püspök, egy családba tartozunk. Persze nyilván az egész egyház megy, és ott mindenkit a magaménak vallok, de nekem nagyon kedves lelki családom a fokolár, és hát az ottani fokolárba egy kicsit pihenni a barátaim közé, meg az olasz nyelvet kicsit gyakorolni kimentem, és amikor megérkeztem, akkor tudtam meg, hogy a Ferenc pápa elment. Egész konkrétan az első napon megnéztem, meglátogattam a magyar papnövendégeket. Van egy római magyar-német szeminárium, a Germanicum et Hungaricum, német-magyar kollégium. Ott konkrétan tanul nekünk egy kispapunk, egy Váci egyházmegyés fiú. És pont vele beszélgettem a szobájában, amikor kapott egy üzenetet, és akkor mondta nekem, hogy meghalt a szent atya. Akkor rögtön imádkoztunk, hát megdöbbentünk. Mert láttuk, hogy gyenge, meg küzd, de hogy nagyon szívós volt ő, szóval nagyon küzdött. Imádkoztunk, sőt aznap 11 órakor egy szentmisét mutattunk be, hiszen ott papok is tanulnak. Sőt, ennek a német-magyar kollégiumnak az a sajátossága, kicsit ugye a monarchia területéről gyűjti össze a tanulókat. Osztrák a rektor, a spirituális, a lelki igazgató, meg magyar, egy jezsuita atya. És együtt mutattuk be a szentmisét, most éppen a magyarokkal. Hát megrendítő volt ez az élmény például, hogy a szentmisében ugye elhangzik a pápa, meg a püspök neve. De most egyik se hangzott el, hiszen nem volt akkor már élő pápánk, és Róma püspökese, hiszen a Szent Atya a mindenkori pápa Róma, illetve a római egyházmegye püspöke, de mégis szép volt ez az együtt töltött közös szentmise. Sőt, hát azt mondták a fiúk, hogy nekik most ez azért öröm, hogy ott vagyok velük, mert most nincsen pápa, meg nincsen püspökük, de azért mégis ott van egy püspök máshonnét. Tehát kicsit vigasztalónak élték ezt, meg nekem is öröm volt, és tényleg szeretett. No most hát ugye pihenni mentem a barátaimhoz, a Róma mellé Grottaferratába, meg a Fokolár központba, Roccadi pápára, meg hát összebarátkoztam ott szintén egy püspök atyával, aki szintén a lelkiséghez tartozik, és bele töltöttem egy napot, és hát nem protokoll alkalomra készült, nem vittem be magam a reverendát. Sőt, szakom se volt, úgy kellett kölcsön kérni. Én sport jackibe mentem, mert hogy jött a gondolat, hogy azért szeretnék elmenni a Szent Atya ravatalához. Hát ha már ott vagyok, el is mentünk egy kedves fokoláros atyával, a Natale atyával. Akkor kértem kölcsön ott a fokolárban, a központban egy fekete zakót, mellkeresztem, az volt, papi civil, és hát nem jelentkeztem be, mint püspök, mert ha bejelentkezek, hát akkor illetve a reverenda, autóval bevisznek a Vatikánba, külön bejárt, hanem hát kicsit ez olyan Ferenc pápa stílus volt, hogy néppel mentünk, elmentünk metróval az ottaviani metró megállóig, és akkor gyalog. Jó volt ez, tehát olyan a szeretett, békés, nem valami letargikus emberekkel találkozom, mert szeretettel, békével vonuló emberek között voltunk, persze volt, aki meg volt hatódva, volt, aki könnyezett, de volt egy örömteli béke ebben a menetben. Aztán a gondviselés is segített, hogy ne kelljen 3-4 órát ott állni, hiszen ez az atya, akivel mentem, az már idősebb korú, hanem két ilyen nagyon kedves biztonsági rendőr odajött, észrevett, hogy püspök vagyok, és akkor kettőnket kiszólított, és kivitt, és akkor jó pár kilométert megelőztük a tömeget, és akkor az elejére állított be, és akkor úgy tudtunk odajutni. Ott pedig egész közel lehettek az emberek a Szent Atyának a rabatalához, tehát azt mondom, hogy mi itt vagyunk, és akkor itt az első asztal, vagy második asztal távolságban már ott volt a rabatal, de oda belülre bemehettek püspökök, bíborosok, érsekek, meg ilyen fontosabb világi funkcionáriusok is. Hát én is oda mentem, azt nem is kellett kérdezni, mert látták a ruhámon, hogy püspök vagyok, bementünk. És az is élmény volt, egész közel a Szent Atya koporsójánál, ott volt egy térdeplő is, és hát amit ugye hírekben hallottatok, az igaz. Tehát, hogy tényleg abban az ortopéd cipőben volt egy szép békés tekintet, ami ott fogadott. Az a gyűrű, amiben argentin Buenos Aires érsekként is volt, tehát extra díszek nélkül, de mégis méltóság teljes egyszerű szépségében lehetett látni az ő holttestét. Ez egy megrendülten szép élmény volt.
És maga Ferenc pápának a 12 éve, vagy az ő szolgálata, az ő lelkülete, akár a magyarországi látogatását is belevehetjük, aminek tényleg ma van a második évfordulója. Neked ő személyesen mit jelentett, vagy mik azok a fontos pontok, amiket az ő pápaságából te tovább tudsz vinni, akár személyesen a te életedben, akár az egyháznak a szintjén?
Hát először is azt kell mondanom, hogy ő nevezett ki püspöknek. Azért ez egy nagyon fontos esemény. Az életemben, eddig életemben igazából két meghatározó pápa volt. Az egyik a második János Pál, mert a kiskamaszkoromban lett egy lengyel ember pápa. Hát ez mintha egy magyar lett volna. Hát annyira nagy öröm volt. A másik pedig a Ferenc pápa, hiszen ő nevezett ki püspöknek, és én mondottam, hogy nem készültem püspöknek, és azt gondolom, hogy én hálás vagyok a Fokolár lelkiségnek, mert hogy a Ferenc pápa kinevezett püspöknek, ebbe benne volt ez is, hogy ő megismerkedett a művel, és aztán tudatták vele, hogy én ide tartozom. És ebben fontos része volt ennek a döntésnek ebben. És hát háromszor találkoztam vele személyesen, rövid időre, már püspökként. A legelső volt a legmeghatározóbb, amikor itt járt Magyarországon, és a püspököknek mondott egy beszédet a Szép Művészeti Múzeumban. És az nekem nagyon meghatározó a püspöki szolgálatomban. Ugye beszélt arról, a püspök az egy pásztor, akinek elől kell mennie, mutatni kell az irányt. Nyilván tanítani kell, kormányozni kell, de azt mondta, hogy a püspök tanítvány is. És nem csak elől kell mennie, hanem be kell mennie az ő népe közé, ugye ismerjük ezt a bárányszagú pásztor képet, vagy hasonlatot, meg hátra is menni, hogy a lemaradókat fölzárkóztassa. Bennem ez nagyon megmaradt. És azt is mondta, hogy alkossatok testvéri közösséget, ti püspökök egymással. Ez az első. Hát én ezt, mintha egy fokoláros találkozón lettünk volna, úgy éreztem magam ettől a kijelentéstől. Aztán a másik, ami fontos volt, hogy azt mondta, hogy szeressétek a papjaitokat, és szeressétek a népet, akik közül vagytok, akik közül Isten kiválasztott titeket, Isten szent népét. És hát nekem ez egy ilyen kicsit programadó volt a püspökségemnek még ez az elején, harmadik évében. És hát próbálom ezt itt tenni. Hát szabadjon egy ilyen kis apró történetet elmondani, hogy szokott lenni a püspökségen a közvetlen munkatársaknak lelki nap. Adventben és Nagybőjtben. És a lelki nap egyik részében van elmérkedés, meg kis csoport, a másik részében meg van egy kis valami kirándulás, vagy valamilyen program. Hát elmentünk a Nasszájba. Az Vácnak a hegye tulajdonképpen. Cserhát utolsó vonulata. Mentünk mindenki szinte, de hát ott kiki a maga temperamentumába, az ilyen hegyvászó típusok, mint a Lajos püspök atya, már érsek vadkerten járt, mikor még a Nasszáj alján voltunk, tehát ilyen tempóban, én is hajlottam arra, hogy én szeretek hegyeket mászni, hogy akkor gyerünk, de aztán eszembe jutott, hogy most ez nem teljesítménytúra, hát én itt a közösségemmel vagyok. Itt most a szeretetépítés a döntő, úgyhogy visszamentem, és úgy visszafelé be a tömegbe, vagy úgymond a munkatársak közé mindenkivel kicsit beszélgettem, és a végén volt néhány olyan munkatárs, aki nagyon nehezen tudott jönni. És akkor velük maradtam, és velük mentem föl a csúcsra. És ez kicsit ebből forrásozik, hogy ezt mondta a Ferenc pápa. Még két találkozásom volt vele, az egyik, hát nyilván Szent István Bazilikában, amikor itt volt, de aztán ezen túl, ami még kedves volt, hogy ha valaki püspök lesz, akkor van ilyen, hogy kis püspökképző kurzus. Kint Rómában egy hetes kis. Valójában ez egy ilyen nagy találkozása az összes többi püspökkel. 152-en voltunk a világ minden tájáról. És hát a 152 püspök találkozott Ferenc pápával. És mindenki oda mehetett vele kezet fogni. És tudtam, hogy hát itt egy mondatra van esélyem, hogy a Szentatyával beszéljek. És akkor ez még a magyarországi látogatás előtt volt, 22 őszén, és akkor annyit mondtam neki, hogy nagy szeretettel várjuk Magyarországon. Fölkapta a fejét, és azt mondta, hogy Ungaria, Isten hozott! És ezt ilyen senki másnak nem mondott ilyet, úgyhogy ez egy nagy-nagy élmény volt.
Talán sokak ott lehettek a pápa látogatáson, és valamilyen kis élménye mindenkinek a szívében él erről a két évvel ezelőtti eseményről. És miután téged kineveztek Váci püspöknek, kaptál egyéb beosztásokat is a püspöki konferenciába, a családügyi bizottságnak vagy te az elnöke. Mit jelent ez? Milyen foglalkozik egy családreferens püspök? Milyen feladataid vannak így a hétköznapokban ezzel kapcsolatban?
Hát ez is egy ajándék, feladat meg ajándék egyszerre, hogy Bíró László püspök, hogyha utóda lehettem, aki nekem rektorom volt a központi szeminárium, aztán munkatársa lehettem, és hát atyai barátságába fogadott, azóta is ilyen tanácsadó jó barát. A püspöki konferencián belül vannak különböző bizottságok azért, hogy az egyházmegyében működő lelki pásztorkodás segítsék. Tehát a egy-egy püspöknek a saját egyházmegyében működő családi lelkipásztorkodás, családpasztorációt segítse, nincs úgymond hatalmam vagy beleszólási jogom az egyházmegyék lelkipásztorkodásába, de segíteni, tanácsot adni, programokat szervezni lehet. Hát ez a családbizottság legfőbb feladata. Például minden egyházmegyének van családreferense. Általában egy pap, de egy házaspárral együtt. Vagy diakónus, vagy többen is vannak. Tehát van, ahol egy egész kis csoport van, vagy komoly iroda, másutt egy házaspár, meg egy atya. És a családbizottság feladata, hogy egyrészt, ami Rómából jön, segítség, iránymutatás, azt közvetítsük, annak a kibontakozását segítsük, és programokat szervezzünk. Tehát minden évben, például januárban az összes családreferenssel van egy közös kétnapos találkozó, ahol beszámolnak a helyi egyházmegyei lelkipásztori családi programjaikról, a pasztorációról. Mi is elmondjuk, hogy mit szervezünk. Például, amikor a Szent Atya a Családok Idősek Világnapját bevezette, akkor elindítottunk, és azóta is működik egy ilyen idős pasztorációt segítő animátor hálózatot, hogy legyenek egy-egy egyházmegyében az idősekkel foglalkozó, ilyen lelki gondozói, hitbéli és emberi oldalról segítő munkatársak, önkéntesek. Ez például egy nagyon szép feladat.
És ugye az egyháznak a tanítása az a családról elég messzire visszamegy, és Jézusi alapoktól a házasságról nagyon mélyen tudunk beszélni. De talán a II. Vatikáni zsinat utáni pápáknak a tanítása az, amely nagyon naprakészen, vagy a mai emberhez, mai embert megszólító módon tudtak a családnak a fogalmáról beszélni. Mi az egyháznak a legfontosabb tanítási pontjai a családdal kapcsolatban, amik örökérvényűek, és amiket nem tudunk egyszerűen megváltoztatni, és amik talán egy magasabb szintre emelik a család fogalmát ahhoz képest, ahogyan a világ sokszor gondolkodik a családról?
Az érdekes, hogy az egyháznak a tanítása, a hitvallása a családról, az tulajdonképpen a legeredetibb emberi és természetes vágyakkal, illetve emberi együttélési formákkal van harmóniában. Tehát hisszük és valljuk meggyőződéssel, hogy az élet forrása Isten, és hogy van férfi és van nő, és hogy az ő közösségük az egy áldott dolog. Az ő szeretetbéli, szerelmi, testi-lelki kapcsolatuk az egy áldott dolog, és hogy ebből, mint a teremtőnek a munkatársai forrásoznak a gyermekek, és hogy ez a kicsi közösség, ez a kis mondhatni nukleó, ez a kis magközösség olyan, mint egy kovász egy tésztában, hogy a Ferenc pápa egyébként ezt így fogalmazza meg, hogy ez a család az első közösség, ahol az ember megtanul szeretni. Tehát ahol az emberi kapcsolatok ki tudnak bontakozni, ahol a gyermek látja, hogy szeretik egymást a szülei, hogy szeretik őt, és ahol Istennel találkozik. A második vatikáni zsinat nagyon fontos tanítása hangsúlyozza a családegyházat. Hogy az egyházzal itt találkozik az ember először, ideális esetben. Istennel is. Amilyen az édesanyja, amilyen az édesapja, ő ilyen is, olyan Isten képet formál magában. Amilyen a kapcsolatok, ha van szeretett kapcsolat, akkor ezt itt tapasztalja meg, és tulajdonképpen, hogyha ez jól működik, nem feltétlenül tökéletesen, de jól működik, akkor ez áldottan hat a nagy közösségre, az egész társadalomra. Tehát egy annyira lényeges és fontos és szent alapsejt az egyház és a társadalom életében a család, hogy nagy-nagy szeretettel ápoljuk és védjük.
A családról ugye Ferenc pápa is sokat gondolkodott, volt is egy családszinódus ugye Rómában, és amiután ugye megszületett a Amoris Laetitia apostoli buzdítás, és hogy Ferenc pápának mik azok akár pasztorális, akár a családról alkotott újfajta megközelítései, ami nyilván nem a tanítás változtatja meg, hanem ami az ő Ferenc pápai lelkületében így a családdal kapcsolatban is megjelenik. Mik az ő gondolkodásának így a legfőbb pontjai?
Ferenc pápát leginkább az határozza meg, és azt hiszem ezt mindjárt tudjuk, meg találkoztunk vele, hogy az elesettek, a sebzettek, a perifériára szorult emberek felé fordult, és hogy a mi figyelmünket is arra fordította, hogy ezt vegyük észre. És hogy mi is forduljunk ő hozzájuk, és törődjünk velük, és fogadjuk őket be, és emeljük őket föl. Na most beszéltünk róla, hogy mennyire fontos a család, és azon belül a házasság az egyháznak. A Ferenc pápa előtt, ami még nagyon meghatározó, egész közeli pár évtizedes írás, ami előttünk áll ezzel kapcsolatban, János Pál pápának a Familiaris Konzorció, Családi Közösség című írása, ami egy ilyen nagyon meghatározó mű. Ennek akar, mint egy ilyen folytatása lenni az Amoris Laetitia, ami mai viszonyokat nézett, eltelt azért 40 év, és ami újdonsága és a Ferenc pápa karaktere, hogy kimeri mondani, vannak problémák. Vannak nem szabályos családok, együttélések, házasságok, konfliktusok, és hogy ne dugjuk a fejünket a homokba, hanem nézzünk szembe ezzel, és próbáljunk segíteni, próbáljuk fölemelni, próbáljuk gyógyítani. Ő nem ad konkrét receptet, csak a lelkiismeretünket ébreszti föl, és kinyitja a szemünket, meg a szívünket, hogy ezek a dolgok megérintsenek bennünket. Ezért tartom ezt újdonságnak.
És valóban ezek a problémák talán mindenki, aki családban él, vagy a mai társadalomban is, annos most már a keresztény közegekben is, ugye a családokban azért előjönnek, és talán a mai világnak az egyik legnagyobb kihívás az a válásoknak a kérdése, és a számarányokat nézve, bár ugye Magyarországon azért növekszik a házasságkötések száma, de a válások is, tehát hogy ez egy olyan probléma, ami az egész társadalmat érinti, és az egyházi közegeket is. Mit tud ezzel tenni az egyház, vagy hogyan tud odafordulni azokhoz, akik nincsenek rendben, vagy valahogy szétmegy az a házasság, amit megkötöttek. Ugye az egyházban nincsen válás, nincsen, amit megkötöttek katolikus módon, az örökre házasság maradt, hogyha érvényesen lett megkötve. Hogyan tudja az egyház ezt a ezt a érvényességet megőrizni, azzal együtt, hogy a mai világban nagyon megtört családok vannak körülöttünk.
Én abban hiszek, hogy amit már egyébként a 6. pápa megfogalmazott 50 évvel ezelőtt, hogy tanúságtevőkre van szükség. Persze szükség van tanításra is, de a tanítás akkor válik hihetővé, hogyha van mellette tanúságtétel, mert akkor látják, hogy ez életté váltható. És a tanúságtételben pedig benne kell lenni az örömnek. Tehát, hogy házasságban élni az öröm, hogy tisztaságban készülni a házasságra, az nem egy parancs, hanem az egy öröm. Az egy boldog dolog, és hogy az ember igazi boldogságát ez adja, és valahogy én hiszek abban, hogy ezzel kéne megérinteni sokakat. És ha valaki megérintődik, ez olyan, hát vannak itt házasok, meg házasságra készülnek, ez olyan, mint a szerelem. Ha valaki szerelmes lesz, akkor nem kell bizonygatni, hogy az a fiú milyen jóképű, meg okos, meg kedves, meg az a lány milyen csodálatos, hanem működik a szív, meg működnek az érzelmek. Kicsit ez is ilyen, hogyha látnak egy hiteles, nem tökéletes, de hiteles Krisztus hívőt, akkor ez megérintő lehet lenni. Az oldal, mi hivatásunk ez, hogy hitelesek, próbáljunk önazonosak is lenni, de hitelesen Krisztus hívők lenni. Nyilván ez a forrással nagyon állandó kapcsolatban kell lenni. Tehát forrodróton lenni az Úrral. De hogy aztán ez így valamiképpen sugározzon itt, és ez se parancsra megy. Nekem volt egy nagyon kedves jezsuita lelki atyám, ő azt mondta, hogy ne akarj mindenáron példakép lenni. Hát élj úgy, hogy azzá válj. Tehát, hogy ha Krisztussal élő kapcsolatban vagyunk, és a közösségünkkel, akkor az nem igaz, hogy nem látszik meg rajtunk jó értelemben, és hogyha látnak egy boldog, örömteli, küzdő, de szép családot, akkor ez megérintő, vagy egy szép párkapcsolatot, egy együttjárást, vagy egy házasságot. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a hitelesség, a tanúságtétel által ez nagyon-nagyon fontos.
És Ferenc pápa kapcsán sok kritika érte a Szent Atyát azzal kapcsolatban, hogy pont az Amoris Laetitiának egy lábjegyzetében ugye kitért arra, hogy hogyan viszonyuljunk lelkipásztori szempontból azokhoz, akik nem rendezett házasságban élnek, mégis bizonyos lelkipásztori kísérés mellett a szentségek kiszolgáltathatók, hogyha valóban egy lelkipásztori kísérés megy. És talán ez egy nagyon nehéz, és nagyon sokan kirekesztve érzik magukat, akár az egyházi közegekben is, mert olyan helyzetbe kerülnek, akár az önhibájukon kívül is, amikor nem járulhatnak a szentségek. Milyen a jó egyházi magatartás, akár az egyházi közösség részéről, akár a lelkipásztorok részéről, hogyan forduljunk az ilyen helyzetben lévő emberekhez?
Azt gondolom, hogy az okozott itt akkor meghökkenést, hogy a pápa nem adott konkrét receptet és definíciót, hanem fölhívta a figyelmünket, és akkor azt mondta, hogy nagyon fontos a megkülönböztetés, nagyon fontos a mérlegelés, nagyon fontos megtalálni a konkrét lelki pásztornak a kísérés, a gyógyítás módjait. És sokkal könnyebb, hogyha az embernek adnak egy parancsot, és végre kell hajtani, vagy tiltakozni lehet ellene, mint hogy imába az egyház tanításával szinkronba, de kreatív módon gyógyító szeretettel és irgalommal forduljunk az emberek felé. Ő ezt az irgalmasságot hozta be, hogy nem biztos, hogy rögtön mit tudunk kezdeni egy pap, egy ilyen helyzettel, de hát akkor imádkozzunk meg, próbáljuk meg szeretni azt az embert, vagy azt a párt, és hiszünk abban, hogy Istennek a szeretete az megmutatkozik, és az út is megmutatkozik, hogy mit kell cselekedni. Sokszor az embereknek nem is biztos, hogy egy konkrét tanítás kell, hanem egy hiteles ember kell, aki szereti őket, aki elfogadja őket, vagy őt olyannak, amilyen. És ez a megérintődés indítja, hogy te ki is vagy, mi a te hited, mi a te Istened, én hogy tudok ide kapcsolódni. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak.
Csak egy kis technikai kérés, hogy az ajtó és az átjárónak a kinyitásával egy kis levegőt beengedhetünk, hogy ne legyen annyira, a munkatársak tudják, hogy működik. És ezzel kapcsolatban csak még egy kérdés, hogy ugye az egyházban nincsen válás, hanem ugye a házasságot bizonyos körülmények között lehet érvényteleníteni, kimondják, hogy nem is jött létre bizonyos körülmények miatt. És nagyon sokszor én magam is a lelkipásztorkodásban azt tapasztalom, hogy néha a jeles oktatásoknak a hiánya, vagy annak a nem megfelelő színvonala okozhatja ezeket, hiszen nincsenek a párok kellőképpen tájékoztatva azokról a körülményekről, azokról a dolgokról, amiket át kellene beszélni egy házasságkötés előtt. És hogy látod ezt, hogy miben kellene ebbe fejlődni, hogy ne legyen olyan sok házasság, amit az egyháznak érvényteleníteni kellene?
Hát nem vagyunk könnyű helyzetben úgy általában, mert sok, egyrészt sok kényelmes és jó dolog van a mai világban. Ugyanakkor sok kihívás is van. És a legrejtettebb kihívás az önzésnek a kultúrája, ami ezért nagyon terjedőben van, hogy minden fogyasztássá válik, vagy mindenben azt sugallják, hogy fogyasztani kell, használni kell, cserélni kell. És a Ferenc pápa pont ezt mondta, szembeszállt a leselejtezés kultúrájával. És azok az értékek, amiket mi vallunk, és a értéknek tartunk, hát az elavult, értéktelen, haszontalan dolognak tűnik, hogy hűségesnek lenni megéri. Kitartani, meg egy valaki mellett kitartani, meg hát mindent cserélünk, lakást, autót, munkahelyet. Hát most partnert nem lehet cserélni? Hát most, tehát tényleg egyfajta nagyon világi gondolkodás logikája szerint ezek tényleg értelmetlen dolgok. Hát akkor most mi balekok vagyunk? Vagy hogy van ez? Tehát egy ilyen, a mi értékrendünk bizonyos helyzetekben ilyen kisebbségi. Ugyanakkor azt gondolom, hogy hit nélkül ez nem működik. Tehát szükség van az Úristennel egy bensőséges kapcsolat kiépítésére, szükség van egy jó közösségre. Ugye szokták mondani, hogy tökéletes közösség nincs, már lenne, és én belépnék, már nem lenne az. De jó közösség van. És a közös imára, a közös örömre, a közös együttlétre, egymást megerősíteni, ezek azok a források, amik alapján elhisszük, hogy tényleg érdemes, hogy tényleg öröm így készülni egy házasságra, és ennek aztán a gyakorlati oldal, amit mondasz, hogy ez már a lelkipásztorok felelőssége, a komoly fölkészítés. Egyébként most a Ferenc pápa kezdeményezte 3 évvel ezelőtt a családok 10. világtalálkozója kapcsán, azután kiadta a katekumenális szemléletű katekumenális fölkészítés a házasságra, ez a neve ennek. Ez egy iránymutató dokumentum gyűjtemény, ami arra akarja fölnyitni a szemünket, és én ennek nagyon örülök, hogy az egyházban a lelkipásztorkodást katekumenális módon kell végezni. Ez azt jelenti, hogy eredetileg az egyházban tulajdonképpen, ha valaki újként érkezett, és a közösség tagja akart lenni, az egész közösség foglalkozott vele. Voltak ennek állomásai, aztán végül befogadták őt, meg volt a keresztség, az ünnepélyes beavatás, és aztán a többi szentség. Elkötelezett Krisztus hívővé nevelték. Ez aztán századok folyamán így föloldódott, meg egész népek lettek, keresztényi egész más lett a társadalom, feudalizmus, és így tovább. 99-ben visszahozta János Pál pápa, hogy igenis a felnőtteknél ezt vezessük vissza. És most a Ferenc pápa erre erősített rá, hogy nem csak a keresztség meg a bérvállás kapcsán, hanem a házasságra való készülés is valójában tulajdonképpen már a gyerekkorban kezdődik hosszú távlatban. Az ifjúság pasztorációban, a gyerekpasztorációban, a szexuális nevelésben, a párkapcsolat egészséges építésében. Tehát ez egy hosszabb távú készületi időszak. Aztán van egy intenzív, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogyha egy hasonlatot mondok, az ünnepi ebédnek a torta része a jegyes oktatás. Tehát előtte meg kell, hogy előzze már egy hosszabb fölkészítés, és itt mindennel összefügg. Egyébként a Ferenc pápának nem ebben az írásában van, hanem a Laudato Si-ben, hogy mindig ismétli ezt, hogy mindennel összefügg, és ez erre is igaz, hogy hát törekednünk kell arra, hogy szeretettel, türelemmel, de egyre inkább az elköteleződés felé vigyük a párokat, mert nem lehet házasságot kötni úgy, hogy én akarok egy templomi esküvőt, és akkor pont, hanem én Krisztussal szeretnék együtt élni a házasságomban. Ez a vágy kell, hogy fölébredjen egy párban, akkor fog működni. Mert aztán az emberi energiák azok elfogynak, házasok tudják, hogy azok megfogyatkoznak, de Krisztus ott van. Ő majd újra tölt. Ő a recharger, ő az, aki újra tölti a mi lelki tankjainkat. Emberi logika szerint az működik, amit többen gondolnak a világban, hogy hát lemerült az elem, akkor cseréljünk. De mi hisszük azt, hogy van egy szent újratöltő, és akkor ő a forrás, de ez vele működhet. Azt gondolom, hogy egyre inkább Krisztushoz vinni szeretettel a párokat, valahogy megéreztetni velük, mert azért vágynak erre, tehát aki egyházi házasságot akar, nem csak az orgona hangja miatt akarja, meg mert szépek a virágok, hanem sokszor tudat alatt, de hogy tudja, hogy itt valami szent dolog van, de hogy még közelebb vinni őket, és aztán, amit aztán a dokumentum ír egyébként, ez a katekumenális fölkészítés, hogy hát a jegyesekkel, a házasokkal utána is kell foglalkozni. Mint hogy a papnevelésben is a kispapokkal, meg az atyákkal is kell utána foglalkozni. Tehát, hogy ez egy ilyen összefüggő folyamat.
Ugye Magyarországnak a közhangulatát meghatározza most egy alkotmánymódosítás, amikor belekerült az alkotmányba, hogy az anya ugye nő, és az apa meg férfi. És ezzel kapcsolatban ugye beszélhetünk a gender ideológiáról, amit Ferenc pápa itt is Magyarországon a Kármelitában mondott beszédében ugye nevén nevezett, és nagyon sokszor ezekben a dokumentumokban is ugye kifejezetten beszél róla. És amellett, hogy mindig radikálisan elítéli az ideológiát, amellett ő volt az, aki egy lelkipásztori szempontot is hozott azzal kapcsolatban, hogy viszont akár a bármiféle nemi küzdelemben küzdő embereknek a pasztorális segítése, kísérése az viszont nagyon fontos. És ezzel kapcsolatban hogyan tudunk megint egyházi tagként, lelkipásztorként, hogyan tudjuk ezt az ideológiát megkülönböztetni attól, hogy az egyes embert szeressük, befogadjuk és tiszteljük, attól, hogy olyan dolgokat elfogadjunk, ami teljesen aláássa a családnak a fogalmát.
Hát pont azt akarta nekünk a Szent Atya megmutatni, hogy merjünk szembenézni ezzel a valósággal, mert ez a, talán Magyarországon nem ennyire éles, de azért érezhető, és hát mondjuk nyugaton meg még inkább ennek a valósága. Először is én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell különböztetni a gender kutatást, mint tudományos irányt a gender ideológiától. És hát gondolkodtam azon, hogy ezt a daráskészfészket bölcsen hogy közelítsem meg ezt az alkotmánymódosítást, mert ha azt mondom, hogy hát én ennek örülök, akkor azt mondja valaki, vagy többen, hogy ez egy kormánypropagandista. Ha meg azt mondom, hogy hát nem értek vele egyet, akkor meg többen elszomorodnak, hogy hát azért milyen keresztény ez, meg milyen püspök. Politikamentes választ szeretnék adni. Tehát én hiszem azt, amit az egyházam is hisz, hogy Isten az élet forrása. És mindenkit szeret, minden életet, a sebzett életet is szereti, meg a testi-lelki egészséges életet is mindenkit. Vannak titkok, amikre nem tudunk választ adni. Mint hogy életünknek a legnagyobb titkaira se tudunk, a szerelemre, a szenvedésre és a halálra sem. És én hiszem, hogy Isten eredeti álma is, és szándéka az, hogy ha ő így áldotta meg az embert, hogy férfi és nő, hogy akkor a biológiai férfit szánta apának és a biológiai nőt anyának, és ezt azzal a szeretettel mondom, hogyha még vannak is olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, és őket sem ítélem el, és nem bántom, de vágynék rá, hogy ez ilyen szépen kibontakozzon mindnyájunk életében. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy szeretettel megtanuljunk beszélni, szóba állni mindenkivel. Amikor papnevelő voltam, akkor néhány ilyen fontos alapelvet megállapítottunk a papnevelő társaimmal. Az egyik ez volt, hogy a pap, tehát az a papnövendék, az a fiatal ember, aki pap szeretne lenni, az tanuljon meg jól kommunikálni mindenkivel, bárkivel, nem csak a katolikus hívő, nem csak a más vallásúval, tehát a protestáns testvéri, nem csak a nem hívőkkel, hanem mindenkivel. Tehát ha jön egy hajléktalan, akkor ne ijedjen meg, ne szaladjon el. Ha egy alkoholbeteg jön, attól se, ha egy azonos nemhez vonzódó jön, az se zavarja el. Nem biztos, hogy dolga lesz vele, ha lehet, hogy szakemberhez kell irányítani, de érezze meg a krisztusi szeretetet. Hogy ő nem egy megvetett, kirekesztett ember. Tehát lehet úgy is szeretni, hogy valakinek az élet állapotát, vagy életmódját nem követjük, vagy nem értünk vele egyet, vagy nem reklámozzuk, de attól még szeretjük. Mert Isten őt szereti akkor is, ha bármiféle sebbel, nehézséggel küzd.
Nagyon fontos, amit a vatikáni zsinat kapcsán is kiemeltél, vagy hát II. János Pál pápa kapcsán a családegyháznak a megerősítése, és talán így utolsó témaként egy picit így pozitívba fordítva itt a családnak a témáját, hogyan lehet egy keresztény családot ma belülről megerősíteni, akár lelki értelemben, emberi értelemben, hogyan, mik azok a források, vagy lelki gyakorlatok, amiket egy családnak végeznie kell ahhoz, hogy lelkileg is megerősödjön, és valahogy át tudja adni azt a keresztényi lelkületet, amit aztán a gyermekek a saját életükben tovább tudnak vinni.
Az jutott eszembe most Ferenc pápa elmenetele kapcsán, hogy ő nagyon sokszor beszélt az imádságról. Imádkozzatok, imádkozzatok. Családoknak is azt mondta, hogy imádkozzatok a családok. Azt is mondta, hogy imádkozzatok, értem. Azt gondolom, hogy a forrással való állandó kapcsolat az döntő. Sokszor a házassági kapcsolatban és a családok problémáiban az az alapvető probléma, hogy elszakadnak a forrástól. Elszakadnak Istentől, és ebben megmaradni, és hinni abban, hogy ha nem látszik valami eredmény, mert Isten nem mindig mutatja meg az ő arcát. Néha úgy tűnik, mintha nem is lenne. De azért van, és időnként, és megmutatja, amikor kell. Tehát, hogy vele kapcsolatban lenni, és megtanulni a családban imádkozni. Van egy magyar egyetemi tanár, aki családpasztorációt tanít, és ő írt egy könyvet az imádkozó családról, és azt írja, hogy az a család, aki együtt imádkozik, az együtt is marad. És ezt egy nagy bölcsességnek tartom. De meg kell tanulni ennek a kultúrát. Mit jelent együtt imádkozni? Nyilván ahhoz kell, hogy a pár is együtt imádkozom, külön-külön is, de együtt, meg a gyerekekkel, a családok. Azt gondolom, hogy hinni abban, hogy Isten az a minden fölött áll, ami szívünk fölött, és neki, ő mindig tud segíteni. Tehát ez egy alapvető dolog, és akkor ehhez kapcsolódnak azok az emberi tényezők, amelyeket gyakorolni kell, hogy legyenek közös programok. Legyen idő. Ugye szoktuk mondani a minőségi időt, de nekem azt mondta egy munkatársam, nekem mennyiség időre is szükség lenne a családhoz. Tehát nem elég a minőségi idő, mennyiség is kell hozzá. Tehát, hogy ugye, bólogatnak itt a családosok. És ezt tudjátok, olyan, mint az iskolába járás, hogy reggel föl kell kelni, el kell menni, meg kell tanulni, stb. De úgy tudjuk magunkévá tenni azt a tudást, hogyha ezeket a rutinokat csináljuk, és ilyen szent rutinokat ki kell alakítani, és nem belefáradni. És hinni abba, hogy Isten ebben benne van, mint egy papnál is. Tehát, hogy hányszor mondjuk el a zsolozsmát, ugyanaz, de mégis olyan friss tud lenni sokszor, meg olyan szép tud lenni, mint valami szerelem. Hogy ezt azt gondolom, a kapcsolatok nagyon fontosak. Egy Isten a kapcsolatokban is benne van. És áldottá tudja tenni. Tehát a forrással kapcsolatban lenni, és a forrás által egymással. Erről nem szabad lemondani, és akkor minden viharon átvisz. Nekem van egy nagyon kedves képem, ismerős az Jézus, mikor a viharzó tengeren ott alszik a bárkában, és akkor az apostolok megijednek. Ugye? Jaj, mi lesz velünk, elveszünk. És ő meg nyugodtan alszik. Aztán föl kell, lecsendesíti a tengert. És nekem az a ilyen belső megvilágosodás, hogy Jézus nem viszi ki az apostolokat a viharból, hanem velük marad a viharban. És a vihar elmegy, és Jézus ott van velük. Tehát Isten velünk van a problémákban, Isten velünk van a válságban, velünk éli át. Kapaszkodjunk belé. Egy külön-külön családosról, aztán a vihar elmegy, és ő meg velünk marad. Én ebben hiszek.
És egy utolsó személyes kérdésként, hogy popként, vagy akár püspökként te hogyan tudod megélni a családias lelkületet? Hogyan, ugye egy papnak és püspöknek ugye nincsen családja a szószoros értelmében, de mégis az egyháznak a nagy családjában vagyunk. Neked mi segít abba, hogy a cölibátusban, a papságban megéld ezt a családiasságot?
Hát egyrészt törekszem az egyházmegyét egy családnak tekinteni, és a szónak a legnemesebb értelmében atyaként jelen lenni, tehát a papjaimmal, diakonusaimmal, világi munkatársakkal, a hitoktatóktól elkezdve az utolsó funkciót ellátó takarító nőig mindenkivel, de az nem utolsó funkció, de mindenkivel. Aztán természetes módon is próbálom, még a Miró püspök atya mondta nekünk a szemináriumban, amikor kispap voltam, hogy az eredeti családoddal ápold a kapcsolatod, hogy normális maradj. És ez egy nagy bölcsesség, úgyhogy nekem édesanyám még megvan, hál' Istennek, jó egészségben, 82 éves, még autót vezet meg, teljesen friss. Édesapám már nem él. De van egy nagyszerű testvéröcsém, aki nálam 15 éve fiatal, de nagyon szeretjük egymást. És neki van 3 gyermeke, 2 klassz kamasz fiú, meg egy kicsi lány. És abból 2 a keresztgyerekem, és minden évben van ilyen keresztgyerek nyaralás, nyaraltatás. Amikor elmegyünk az Aquaworldbe például, vagy a sárvári élményfürdőbe, és akkor lecsúszunk együtt a csúszdán. Én majd összerezgem magam, de azért lemegyek, mert lemegyek velük, aztán megbátorodom a végére, de jó így, tehát, hogy így embernek lenni. Kicsit apának érzem magam így ilyen módon is, hogy akkor rám vannak bízva a gyerekek. Jó, velem szokott jönni még az egyik unokahúg, meg még valaki, hogy, mert akkor 5-6 gyerek is így összejön. Meg akkor hazamegyek, hát régen az volt, meg most is, hogy akkor viszem a játszóruhámat, és akkor játszunk. Akkor játszunk. Tehát akkor én akkor Zsolti bácsi vagyok, vagy Zsolti vagyok. Tudják, hogy püspök vagyok, de ember vagyok, meg családtag vagyok, meg testvér, meg nagybácsi. Ez nagyon jó. Ez nagyon fölemelő, és nagyon gyógyító nekem is. Tehát én így próbálom ezt meg. Hát akkor ilyen közös kalandokat. Múltkor például az egyik öcsém egyik fia, aki művészeti gimnáziumban ilyen tánc találkozó volt, kért, hogy nálam aludhatna. Hát igen, és akkor nálam volt a szomszéd vendégszobában, és akkor kicsit úgy éreztem, mintha a kamasz fiamat kéne gardírozni. Ezek nagyon szép dolgok.
Elhangzott műsorunkban Rónaszéki János atya beszélgetését hallották Marton Zsolt Váci megyés püspök atyával, a beszélgetés témája Család a modern világban. A beszélgetés a Francesco Kávézó program sorozatának részeként hangzott el.